Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket így élőben is, és jó azt látni, hogy ilyen sokan eljöttek. Nagyon sok lelkipásztor mondja így felénk, hogy nem nagyon mernek még jönni a testvérek, és félnek. Hát nyilván mi is félünk valamilyen szinten, de hogyha el kell menni, mi meg tudjuk, hogy hová megyünk, tehát annyira azért mégse félünk, mint amennyire kellene, de azért próbálunk egymásra vigyázni, és azért szeretném megkérdezni, nem kellett volna amit nekem külön énekelni, éneket tisztára zavarba voltam, hogy van-e még valaki májusi, aki májusban született? Ugye rájön fel, aki májusban. Misi is? Más májusi nincsen, ott van. Tehát akkor nektek is énekeljük ezt, mert mi üdvözlünk, ez ne csak engem. Jó? Maradjatok állva, legyetek szívesek. És akkor, mi üdvözlünk, szíveinkből szeretettel, nyájasan köszöntünk. Születésed napján, Istenünknek, áldása szálljon rá. Foglaljatok helyet. János Halmán nálunk úgy van, minden hónap első vasárnapján, akkor a születésnaposokat is megünnepeljük, és akkor fölállnak a születésnaposok, elénekeljük nekik ezt az éneket, és akkor mindenki kap egy igeverses kártyát, ezt felolvassák, úgyhogy mindenki meg van ünnepelve egy hónapban, nem csak a lelkipásztor. Szóval, Levente, köszönöm, nagyon kedves vagy, de ezt a szokást be lehetne itt vezetni, nem tudom, volt ilyen szokás eddig? Na, hát régen volt, akkor ezt csak fel kell eleveníteni, semmi újat nem találunk ki. A mai napon a múlt heti anyák napjai gondolatsort szeretném így megerősíteni. Olyan igét hoztam, ami így az édesanyákról szól. Tudjuk azt, hogy Magyarországon egy hete volt anyák napja, Amerikában ma van anyák napja, és hát onnan indult 1914-ben az anyák napjának az ünneplése. Így beszélgettünk a családban arról, hogy na és apák napja mikor van, és akkor mondja Dávidunk, unokaöcsénk, azt mondja, az összes többi az. Na úgyhogy most két vasárnap van, ami az édesanyákról szól, úgyhogy az összes többi meg nyilván az apákról szól, de nem csak arról kell szóljon, hogy az anyák dolgoznak a konyhában a robotónak, mint egy gép, és akkor az apák megmeresztik a szemüket a tévére, vagy bármire, hanem nyilván mi is kivesztük a részünket a segítségbe, tehát azért erről lesz majd szó még a mai nap. Zsoltárok könyvéhez lapozzunk oda, 131. Zsoltárnak az első három versét, ami az egész Zsoltár végül is. Tehát a 131. Zsoltárhoz lapozzunk oda, és akinek van lehetősége, állva hallgassuk meg Istennek az igéjét. Zarándokének, Dávidé. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét, mint a gyermek, olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban most és mindörökké. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked ezt a reggelt, és köszönjük azt, hogy így a születésnaposok mellett az édesanyákról is megemlékezhetünk, és hozhatunk magunk elé olyan igéket, olyan édesanyákat a Bibliából, akik hithősök voltak a maguk nemében. Kérlek, atyám, taníts bennünket ezen a mai napon, áld meg a közösségünket, a te nevedben, Úr Jézus, amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. És így egy hét csúszásba, vagy az amerikaiak szerint boldog anyák napját szeretnék én is kívánni. Úgyhogy ma is, meg ugye egyébként is a tenyerünkön kell őket hordani. Én nagyon hálás vagyok az én gyermekeimnek az édesanyjáért, de hálás voltam az édesanyámért is. Én többen tudják azt, hogy Dávodról származom, ami Baja alatt 25 kilométerre van, egy termák fürdős kis falu. Ott nőttem fel, és egy nagyon aranyos kis élhető falu volt, elég nagy iskolával, sok gyerekkel, sok lakossal, és Ott a faluban laktak az én nagyszüleim, anyai nagyszüleim. És mindig, de minden vasárnap, de egyébként hétköznap is sokszor kimentünk hozzájuk, meglátogattuk őket, nyári szünetben pedig nagyon sokat segítettem nekik, ugye ház körüli munkában. A nagyapám egyébként pásztor volt, nem mint én, hanem birkapásztor, és nagyon sokszor mentem neki segíteni, legeltetni, akkor fodrászkodni ott a bárányoknál, ugye amikor birkanyírás volt, vagy pedikűr, manikűrben is ott segítettem neki, és a nagymamámnak pedig egy olyan jelleme volt, olyan szeretetteljes volt, és olyan bölcsasszony volt, hogy nagyon jó volt vele lenni. Nagyon jó volt mellette lenni, nagyon jó volt vele beszélgetni. És amikor elköszöntünk, tehát ez még abban a korszakunkban volt, amikor nem ismertük az Urat, a családom, amikor elköszöntünk a mamától, és indultunk haza, akkor mindig azt mondta, hogy imádkozok értetek, és megpuszítja a homlokunkat. Én azt gondoltuk, hogy hát az idősek biztos így szoktak köszönni, és akkor mondtuk, hogy jó van, mama, csak imádkozzom, mert magáztuk a nagyszüleinket. Megpuszítja a homlokunkat, és akkor elmentünk haza. És ez volt az én életemben 14 évig. Tehát, hogy mindig imádkozott értünk, de mi nem nyitottunk az Úr felé, nem olvastuk a Bibliát, nem jártunk az Isten útján, de hogy nem, 89-90-ben az egész családunk egyszerre megtért, és az Urat követjük azóta is. És ő volt az, senki más nem ismertünk hívő embert, akiről tudtuk volna, hogy rendszeresen imádkozik értünk, hanem a nagymamám volt az, aki imádkozott értünk. És egy nagyon jó példa mai napig előttem, az ő élete, az ő jelleme. És hogyha egy mondatban a mai tanítást össze kellene foglalni, ez a mondat lenne az, hogy példamutató édesanyák a Bibliában. Három édesanyát szeretnék így a gyülekezet elé hozni. Az első úgy hívják, hogy Jókebed, vagy Jókébed, attól függ, hogy hogyan ejtjük ki az ő nevét. Két helyen említi meg őt a Biblia, nem sokszor, elég kevés helyen, a zsidó hagyomány azért megörökíti még jobban az ő nevét, mert ő volt Mózes édesanyja. Tudjuk azt, hogy József által nagyon Izrael fiai megmenekültek a nagy éhínség következtében, nagy szárazság következtében, és Izrael családja így került Egyiptomba. Egyiptomba Izrael népe elkezdett szaporodni, sokasodni, megerősödni, de amikor egy új király, egy új fáraó lett a trónon, akkor ő már nem ismerte Józsefet, és nem ismerte a leszármazókat, és ő elkezdett féltékenykedni, hogy mi ez a sok nép, mi ez a nagy hatalom, mi ez a befolyás, és elkezdte sanyargatni őket nagyon keményen, hogy olvassuk Mózes könyvében. A fáraó végül megparancsolta a bábáknak azt, hogy ha fiú születik, akkor azt tegyék el láb alól. De a bábák nem engedelmeskedtek a fáraónak, ezért a fáraó behívatta őket. És megkérdezte tőlük, hogy miért csináljátok ezt? Miért nem engedelmeskedtek nekem? Amikor fiú születik, miért nem ölitek meg? Hát ezt parancsoltam nektek. És a bábák azt mondták, hogy hát az izraeli nők mások, mint az egyiptomiak, erősebbek. És mire odaérünk, már megszületik a gyerek, és már, hát akkor már nincs mit tenni. Tehát nyilván a bábák félték az Urat, és nem akartak ilyen törvényt végrehajtani. Akkor azt mondta a fáraó, hogy minden újszülött héber gyermeket, fiúgyermeket a Nílusba kell dobni. És csak a lányokat szabad életben hagyni. Lévi házából való volt Jókebed, és aki Mózes édesanyja volt, és amikor megszülte Mózest, akkor 3 hónapig rejtegette, ahogy az ige írja, a szép fiát. Ugye tudjuk azt, hogy már Áron megvolt, de amikor már nem tudta tovább rejtegetni, és hát látjuk azt a kisgyermekeknél, hogy nem úgy van, hogy leülteted a székre, mint 70-80 év fölött, és akkor egy irányba néz, és meg se szól az Isten tisztelet végéig. Tehát látjuk azt, hogy aktívak, szülőket lefoglalja, fitnessbe tartja őket, de jelen helyzetben is. És tehát nem tudta Mózes 3 hónapnál tovább rejtegetni Mózes az édesanyja, és gondolkozott, mi legyen vele, hát akkor azt a döntést hozta, hogy egy gyékény kosarat készít, bekeni szurokkal, gyantával, és beletette a gyermekét, és a Nílusba oda tette a sás közé ezt a gyermeket. És azért tudjuk a Nílusról, hogy ez egy elég komoly folyó ott Egyiptomban. 2830 köbméter per másodperc a vízhozama. Csak viszonyításképpen a Duna Budapestnél 2350, tehát kisebb a Duna, mint a Nílus. És oda tette Jókebed ezt a gyermeket a sás közé a kosárba, és így a gyermek nem süllyedt bele a vízbe, hanem ott volt. Az Isten kezébe tette, úgymond ez az asszony a gyermekét. Két dolgot szeretnék kiemelni Jókebed életével kapcsolatban. Az egyik a bátorsága, mert nem félt a törvény ellen menni, hanem az életet támogatta. Amikor arról beszélünk így a jelen helyzetben is, meg sok-sok törvény van mostanában, meg egyfajtában nézzük a tévét, hogy milyen törvényt hoznak, akkor a nagy kérdés számunkra az, hogy lehet-e törvény ellen menni? Amit az állam kér. Ugye itt a fáraók. Lehet-e törvény ellen menni? Lehet. Röviden lehet. Amikor az életvédelméről szól, lássátok a holokausztot, így nem is tudom, valahol említettem azt, talán vezetőség internak vagy házi csoporton, hogy az én dédszüleim zsidókat bújtattak a holokauszt idején, amivel ők is kockára tették az életüket. De megmenekült ez a zsidó házaspár, és akkor utána ők kimenekültek Izraelbe. Tehát lehet a törvény ellen menni, vagy mi a másik, amikor szintén... Amikor a törvény azt kéri, hogy az Isten ellen menjünk, vagy tagadjuk meg Jézust. És mennyi mártír van ma is, nem csak a múltban, meg az ókorban, ma is, akik ilyen módon megvallották a hitüket, akkor is, hogyha a törvény ezt tiltotta. És ez az asszony is, Jókebed, ő is a törvény ellen ment, rejtegette gyermekét, megszült, és azt mondta, én nem fogom őt megölni, de másik dolog, hogy bölcs volt, mert azt mondja, hogy jó, beleteszem a Nílusba, ahogy a fáraó kéri, csak hát teszek alá egy kis tutajt, egy kis gyékény kosarat. És nekem ezzel kapcsolatban eszembe jutott az, amikor a Sámuelünk, aki ott az utolsó előtti sorban ül, amikor őt vártuk. Editen már bekerült a kórházba Szekszárdon, és én otthon voltam Baján, és egyszer csak telefonál, hogy hát el kellene indulni, mert beindult a szülés. Este 10-kor én elindultam Bajáról, odaértem, én nem is tudom, 11 óra körül, és bementem hozzá, meg volt beszélve, hogy apás szülés lesz, bementem hozzá a vajudóba, és jönnek a szülésznők, és mondják, hogy apuka, legyen szíves kimenni, mert zavarja többi nőt a vajudásba. Tehát mondom nekik, hogy én meg se szólaltam. Tehát itt csak ülök, fogom a feleségem kezét, és szurkolok neki. De menjek ki. Hát jó, hát engedelmes gyerek voltam, kimentem. És akkor gondolkozok, hát mondom, azt nem mondták, hogy ne menjek vissza. És akkor utána 5 perc múlva visszamentem. Megint beültem oda mellé, nem figyeltek, beültem mellé, és akkor fogtam a kezét. Jönnek, apuka, hát nem küldtük ki? Hát mondom, de kiküldtek, de azt nem mondták, hogy nem jöttek vissza. Na menjen ki azonnal. És akkor megint kimentem, és mondták, hogy ne is jöjjek vissza. Akkor megint kimentem, és ők meg ilyen, közben összeverődtek a nővérek, ilyen 6-an, 7-en, jött egy orvos is, és ott hangosan beszélgettek és nevettek. És akkor gondoltam magamban, hogy mondom, ez nem zavarja a vajud anyukákat, hogy ők hangoskodnak, én meg csömbbe ott vagyok feleségem mellett. És akkor, mint a Western filmekben az ilyen két csapajtot így kicsaptam, és mondtam nekem, teljesen mindegy, hogy mit mondanak, hívjanak rendőr, tekesek ezek bárkit. Mondom, én innen nem fogok kimenni, bemegyek a feleségemhez, főorvossal meg van beszélve, egy alternatív szülés lesz, tegyenek be az alternatív vajudóba, én mondom, itt maradok. És akkor úgy lefagytak, és akkor hívták az orvosunkat, hogy akkor jöjjön be, mert az apukának elgurult a szanax, és hogy Beindult a szülés. Jött az orvosunk, egy fél óra múlva megérkezett, előtte pillanatokban tették rá az NST-t az Edi hasára, amivel figyelik a babának a szívhangját, és 60-as volt. Tehát azt kell tudni, hogy a babáknak a szívhangja 120 a normális. És akkor kérdezi a főorvos, hogy mióta van ez így. És akkor a nővérek, és akkor azt mondta az orvos, hogy rohanás a műtőbe, mert hogy nyakán volt a köldögzsinór, és nem tudott megszületni, mert közben már fulladt a gyerek. És akkor másnap mondja az orvos, hogy hát szerencse kell a szüléshez. Hát mondom, nem csak szerencse kell, odafigyelés is. De valahogy én is így voltam ezzel a törvény betartásával, hogy bár kiküldtek, de aztán én mégis megszegtem ilyen módon, nem engedelmeskedtem a nővéreknek, mert valahogy megéreztem azt, hogy itt védeni kell az életet. Úgyhogy Mózes édesanyja is, Jókebed, ő is egy ilyen asszony volt, aki nagyon bátor volt, bölcs volt, és így megmentette Mózest, aki utána tudjuk, hogy kivezette Izrael népét az egyiptomi fogságból, és megírta az öt tórát, tehát a tórát megírta, szóval csodálatos történetet láthatjunk, de hogyha nincs ott Mózes édesanyja, akkor Mózes sincs. Második bibliai hősünk, hősnőnk, hősanyánk Anna, aki Efrátai ember Elkánának volt a felesége, és ennek a férfinak volt még egy felesége, ő tudjátok, hogy Peninne. Ennek a másik feleségnek abban az időben, ókorban engedélyezett volt a többnejűség, tehát ma a férfiak ne próbálkozzanak ezzel, mert ma itt Magyarországon nem engedélyezett, úgyhogy elég egy feleség, de ott volt több feleség, és Peninnának voltak fiai, lányai. Annának pedig az Isten bezárta a méhét, így olvasjuk az igében. Nem lehetett gyereke, de Peninná pedig csúfolta őt ezért, gúnyolta, bosszantotta, és ezért Anna nagyon szomorú volt, és a végtelenségig elkeseredett, nem is evett. Kérdezte Elkán a férje, aki nagyon-nagyon szerette Annát, hogy mi a bajod, és hogy miért vagy ilyen szomorú, és akkor azt mondta Annát, azért, mert nem lehet gyermekem. Amikor minden évben felmentek Silóba, és az Úr templomába vittek áldozatot, ott volt Elkána, ott voltak a feleségek, a Peninnának a gyerekei, akkor az áldozás után Anna elvált tőlük, és visszament a templomba imádkozni. Akkor azt olvassuk őről, hogy egy hang nem hagyta ki az ő ajkát, torkát, mert csendben, némán imádkozott az Úrhoz. És közben meg Éli figyelte, hogy ez az asszony már mióta itt van, és csak mozog a szája. Ezt olvassuk itt Sámuel első könyvében, hogy egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban. Éli pap meg ott ült a széken az Úr templomának az ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Aztán erős fogadalmat tett, és ezt mondta. Seregek, Ura, ha részvétel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket ad szolgáló lányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Tehát egy nagyon erős fogadalmat tett Anna, hogy megígérte mindenható Úrnak, hogy ha lesz egy fiúgyermeke, akkor egész életére odaadja őt. Utána azt látjuk a történet folytatásában, hogy Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli ezt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki, meddig tart még a részegséged? Józanodj ki mámorodból. Anna azonban így válaszolt, nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkem öntöttem ki az Úr előtt. Ne tarts szolgáló lányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt. Menj el békességgel. Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Éli elég keményen odaszólt Annának, akiről azt gondolta, hogy részeg, de Anna nem sértődött meg, hanem elmondta az ő bánatának az okát, hogy miért ilyen bánatos. És akkor Éli azt ennyit mondott neki, hogy Izrael Istene teljesíti kérésedet, amit kértél tőle. Amikor Annára gondolunk, akkor őtőle is kettő erényt szeretnék kiemelni. Az egyik a hit, a másik pedig az ígéret. Látjuk azt, hogy megígérte Anna azt, hogyha kap egy fiúgyermeket, az Úrnak szenteli. A hit pedig ott nyilvánult meg az ő életében, hogy amikor elindult haza, akkor a 18. versben olvashatjuk, hogy Anna többé nem volt szomorú. Éli ennyit mondott neki, hogy megadja az Úr, amit kérsz. És Annának ez elég volt, és többé nem volt szomorú. Elment haza, evett, jókedvű volt, mert kapott ígéretet az Istentől. Gyerek még sehol, és már örült neki. Tehát ezért Annának a hite nagyon példamutató számunkra. Hitt az Úr kijelentésének. Kedves édesanyák, vagy kedves nagymamák, vagy kedves leendő édesanyák, ti hogyan vártátok a gyermekeiteket? Imádkozó szívvel kértétek az Urat, hogy áldjon meg titeket. Ezt is látjuk a gyermekáldás folyamát, ahogy innen indult az ókorból, hogy áldott állapotban van, aztán állapotos, aztán várandós, aztán terhes. Tehát ma már terhes nőkről beszélünk. Pedig mekkora áldás a gyerek. És egyik legnagyobb csoda az, hogy két ember szerelméből, szeretetéből születik még egy ember, aki még jobban tudunk szeretni. Hogyan vártátok, hogyan várjuk a gyerekeket? Vagy bennünket hogyan vártak? Nem tudom, van-e közöttünk ilyen oppá gyerek? Hogy jobb, nem gondoltam volna, de összejött. Vagy nem gondoltam volna, de összejöttem. A fejlesztő pedagógusok tudják jól, hogy már ez is fontos, hogy a gyereket hogyan várnak. Hogy várták, vagy oppá gyerek lett. Akkor a másik, ami kérdésem, hogy ígértetek-e valamit az Úrnak, amikor a gyermek megszületett, vagy megszületik majd. És hogy kinek az érdeme ez a gyermek. Úgy tekintünk egy gyerekeinkre, mint Isten áldására, hogy őket az Istentől kaptuk. Nem a miénk, nehogy azt gondoljuk, hogy a mi gyerekünk, pedig úgy mondjuk helyesen, de próbáljátok jogilag ellenük tenni valamit. Hatóság jön, és bizony oda lép az ügyekbe. Tehát nem a mi gyermekünk, hanem az az idő a miénk, amit velük kaptunk, hogy velük töltsük, hogy neveljük őket, szeressük őket, jó példát mutassunk nekik. És mi is voltunk úgy, hogy ígértünk az Úrnak, hogy úgy neveljük a gyerekeinket, hogy őt megismerjék. Vagy mennyit imádkoztok a gyerekeitekért? Mennyit imádkozunk a gyerekeinkért? Így nap, mint nap. Hogy térjenek meg, hogy ismerjék meg a Teremtő Istent. Tudjátok, van úgy az ember életében, én is, hogyha most lenne kicsi babám, akkor valószínűleg már másként nevelném, mint aki Áronunk már 19 éves. Mert tanul az ember, úgy kell gyereket nevelni, meg úgy kell nagyon fontos, akár gazdasági döntéseket hoznunk fiatalon, kevés tapasztalattal, amikor még lehet, hogy senki nem segített nekünk, vagy szüleink példáját láttuk. De ezért nagyon is fontos az imádkozás a gyerekenkért, hogy jó példát adjunk, jó példát éljünk eléjük. Higgyétek el, hogy nektek én mondhatok bármit, akik nem ismertek, vagy nem ismertek úgy. De akik velem vannak a nap 24 órájában, a gyerekeim, azoknak nem mondhatok bármit, mind a három itt van most. Mert ők ismernek engem jól. Ők mindent tudnak rólam. És hogyha a képmutató az életem, azt ők meglátják. És meg is mondják, hogy hát apám, te ezt mondtad, aztán nem is így élsz. Szóval, hogyan élünk a gyerekeink elé? És nem arról beszélek most, hogy mindenkinek ide ki kell állni, és csak az álljon ki, akinek minden tökéletes. Nem erről van szó, hanem a törekvésről. Hogy hogyan akarok élni, és hogyha például mondok egy példát, hogy jobban megértsük. Az Edittel összeveszünk, valami nézeteltérésünk van, és ott vannak a gyerekek szemtanúként, fültanúként. Akkor megbeszéltük azt az Edittel, ha gyerekek előtt történik ez, a megbántás, akkor a gyerekek előtt rendezzük. Hogy ne maradjon ott a szívükbe ez a görcs, hanem lássák azt, hogy igen, a szülőknek elmentek otthonról, de aztán megnyugodtak, és bocsánatot kértek egymástól. Mert ezzel is példát adunk nekik, majd az ő házas életükre nézve. És harmadik asszony, akit szeretnék kiemelni a Bibliából, ja, itt még egy képet hoztam, ahogy Anna betartotta az ígéretét, és elvitte templomba, pedig az első egyetlen gyereke volt, és felnevelte 5-3 éves koráig, és elvitte a templomba Élihez. És képzeljétek el ezt is, hogy végre kapott az Úrtól gyereket, és elviszi oda Élihez, hogy onnantól kezdve ott éljen, ott lakjon, és tanulja meg a szolgálatnak a lényegét. De utána még kapott Anna még 3 fiút és 2 lányt, úgyhogy Sámuelnek lettek kistesói. A harmadik asszony a Bibliából, és ez az utolsó, nem más, mint Mária. Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese, tehát innen kezdem az ő történetét. Lukács evangéliumában ezt olvassuk az első fejezet 26.-27. versében. A 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. Szűznek pedig Mária volt a neve. Egy angyal megjelenése az ókorban se volt mindennapi jelenség. És hogyha a Bibliát ismerjük, vagy olvassuk, akkor üdvtörténet szempontjából látjuk azt, hogy a legfontosabb pillanatokban jelentek meg az angyalok, és mint hírnökök elmondták az Istennek az akaratát. Lehet, hogy több alkalommal is megjelentek, meg az is lehet, hogy mi is találkoztunk már angyalokkal, de lehet, hogy nem tudtuk. Itt megörökíti az evangélista azt, hogy Máriának megjelent egy angyal, és elmondta az Istennek az üzenetét. De Mária miért talált kegyelmet? Mert azt mondja itt az angyal neki, hogy íme fogansz a méhedbe, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Hogy kegyelmet talált Mária. De miért talált kegyelmet? Miért őt választotta ki az Isten? És az első dolog, amit így az Úr a szívemre helyez, az a Máriának a tisztasága. Amikor Gábriel angyal közölte Máriával a mindenható Istennek a tervét, hogy íme fogansz méhedben és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak, akkor a Mária kérdezte tőle, hogy hogyan lehetséges ez, amikor én férfit nem ismerek. Ez azt jelenti, hogy hogyan lehetséges ez, amikor én férfival még soha nem voltam. Nem feküdtem le soha férfival. Hogyan lehetséges ez? És ezért talál kegyelmet Mária a tisztasága miatt. És kedves lányok, vagy asszonyok, ez a tisztaság lehet példa mindannyiunk előtt. Most nyilván az édesanyák vannak így a középpontban, de ugyanígy az édesapák is gondolnak önmagukra is ezen a területen. És tudjátok, ez az erény manapság kihalófélben van, a tisztaságnak az erénye. És olyan nagy kincs az, amikor valaki úgy mehet a házasságba, hogy tisztán. És én ezt kívánom a fiataloknak, akik még megőriztétek magatokat, hogy várjátok meg a nagy őt. Amikor az igét olvassuk, akkor a Bibliában így leírva nem fogjátok azt megtalálni, hogy házasság előtt ne legyen más. Gyerekek is vannak, próbálok finoman fogalmazni. Tehát, hogy házasság előtt ne feküdj le másra. Tehát így ezt a Bibliában nem fogjátok megtalálni. Viszont amikor azt olvassuk, az a szó, hogy paráznák nem öröklik Isten országát, ez az ige, a parázna, ez a görögben ez a pornaó, ami azt jelenti, hogy hűtlenség. És amikor egy hajadon lefekszik valakivel, akkor igazából hűtlen a jövendőbe léve szembe. Lehet, hogy ő lesz a nagy ő, akivel éppen megtörtént a dolog, de akkor ő hozzá lesz hűtlen, mert még nem következett be a házasságkötés. És ez a tisztaság is, ami Máriára jellemző volt, olyan jó lenne, hogy ez a mi generációnkra, vagy a következő generációkra is tisztaság lenne. És higgyétek el, tudom azt, hogy a világban, az osztályban, az iskolában ott van a nyomás, hogy mert milyen dolog ez, hát szabadság van itt, és hogy szeressük itt egymást, gyerekek. Tehát a Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy őrizd ezt, mert ez egy óriási nagy érték, a te tisztaságod. Vigyázzál rá! Másik nagy erénye Máriának az engedelmesség. Belegondoltunk-e már abba, hogy amikor Mária kimondta az angyalnak a következőket, íme az Úr szolgáló lánya, történjék velem a te beszédet szerint. Hogy ez milyen súlyos mondat volt ott akkor az ókorban. Ez ma is az, amikor megjelenik egy angyal egy menyasszonynak, és akkor azt mondja az angyal, hogy gyermeket fogsz várni az Úrtól. És akkor azt mondja erre menyasszony, hogy ám legyen az Úr akarata szerint. És utána tudjuk a történetben, hogy Mária elment Erzsébethez, és amikor már jött vissza, akkor már látszódott a pocakja. És jegyese volt Józsefnek. József meglátta, és akkor jött Mária történettel, hogy hát az angyal megjelent, és az Úrtól van a gyermek. Hát kíváncsi lennék ma egy vőlegény, hogy mit szólna egy ilyen történethez. És József is hasonlóan reagált rá, mert titokba el akarta bocsátani Máriát. Nyilván szerette őt, tisztelte őt, a tisztaságát is nagyra becsülte benne, de amikor ez megtörtént, akkor azt mondta József, hogy hát nem én vagyok a gyerek apja, és titokba elbocsátja Máriát, hogy ne kövezzék meg, ne öljék meg, mert ugye mózesi törvény szerint meg kellett volna őt ölni. Ez egyszer történt meg, csak úgy mondom, a világ mindenségben. Egyszer, hogy a szűz fogam méhében, a Szentlélektől. Tehát így a mai lányoknak már ezzel nem kell ezzel a történettel próbálkozni, mert ez egyszer volt, a múltban, jövőben, és máskor nem történik ez meg. És hihetetlen történet ez. De ez is egy messiási jel, egy proféta. Profécia teljesedett itt be Máriánál. És akkor tudjuk a történetben azt, és itt szeretném a példamutató édesanyák, példamutató nők mellé oda tenni a férjeket is, mert a Józsefnek is megjelent az angyal álmában, és azt mondta, hogy ne félj magad mellé venni Máriát, a te egyesedet. Mert ami benne van, az a Szentlélektől van. Az tiszta. És hogyha megnézzük akár Jákobednek a férjét is, az ő életét, aki Amrám volt, tehát ő is támogatta a feleségét. Tehát nem önálló, egyedülálló édesanyákról van szó, akik egyedül nevelték a gyerekeiket, hanem ott volt az apa, támogató férj, aki nagyon szerette a feleségét. Ott volt Annának Elkána a férje, aki szintén nagyon szerette Annát, és támogatta őt az ő hitében. És amikor Anna azt mondta, hogy viszem a fiút az Úr templomában, akkor Elkána nem ment ellene, hanem ő is támogatta ebben, hogy vigyük a gyereket oda az Úr templomában. És itt van Máriának az élete, ott volt József, aki támogatta őt a végtelenségig. Higgyétek el, hogy ez egy óriási dolog volt, hogy más gyerekét felnevelni. Még akkor is, hogyha mindenható Istenről van szó. Aztán az Úr erősítette őket, meg onnantól kezdve Józsefnek jelent meg álmában, meg Józsefet vezette az angyal, ezt olvassuk az igében, és hogy nagyon-nagyon fontos volt az apának a szerepe ebben a történetben. Engedelmeskedni az Úrnak, még akkor is, hogyha ebből hátrányom származik. Ez a Máriának a másik nagy erénye, az engedelmesség. És ő is az életét tette kockára azzal, hogy azt mondta az angyalnak, hogy legyen az Úr akarata szerint, hogy vállalom ezt a gyermeket. Engedelmeskedni az Úrnak, akkor is, ha hátrányod származik belőle. És nem kell ilyen nagy dolgokra gondolni, mint ami Máriával történt, mert ahogy említettem, ez soha nem fog másra megtörténni. De gondoljunk a hétköznapokra, hogy lemondani az én igazságomról. Hogy valamiről azt gondolja egy feleség, egy anyuka, hogy neki van igaza. A férjnek, ő is azt mondja, hogy neki van igaza. És akkor ebből mi szokott lenni? Amikor a két igazság nem találkozik, hát vita. És amikor azt mondja a feleség, hogy lemondok az igazamról a békesség miatt. Vagy lemondok a kényelmemről, és akik édesanyák vagytok a jelenlevők közül, ti mind lemondtatok a kényelmetekről. És ma már ez nem természetes. Mert vannak nagyon sokan fiatalok, fiatal lányok és fiúk, akik eldöntötték azt, hogy nekik nem kell gyerek, mert mennyi lemondással jár, mennyi energiába kerül. És ez Magyarországon is ez a tendencia megfigyelhető volt, most talán egy picit változott ez. És látjuk szülőként, hogy mennyi lemondással jár a gyerek vállalása. És nézzétek meg, sokszor a gyerekek felnőnek és kirepülnek. Tehát még arról se beszéltünk, mint az ókorban, hogy felnőnek a gyerekek és ott maradnak a családban és segítik a gazdaságot. A mai gyerekek kirepülnek. És sokan vannak, úgy azt mondják, hogy én nekem nem kell gyerek. Inkább veszünk egy lakóautót, és akkor járjuk el Európát, és akkor megyünk a tengerpartra, télen meg megyünk a hévízre, meg a meleg vizekbe. És amikor engedelmeskedünk az ösztönnek, az anya ösztönnek, az apa ösztönnek, és engedelmeskedünk annak az Úr akaratának, hogy töltsük be ezt a földet, és hogy legyenek gyermekeink, akkor bizony lemondunk a kényelmünkről. Mit tanulhatunk így összefoglalva a három anyától, három asszonytól? Jókebettől megtanulhatjuk a bátorságot, a bölcsességet. Nyilván még több erényt lehetne rá is mondani, de mindegyik anyánál kettőt szeretnék kiemelni. Annánál ott volt a hit, az ígéretnek a betartása. Nem csak ígéretet tett, hanem be is tartotta azt, és Sámuelt elvitte Élihez. Vagy ott volt Máriának a tisztasága és engedelmessége. Isten segítse a jelenlevő édesanyákat, a leendő édesanyákat, vagy a nagymamákat arra, hogy olyan életet tudjatok élni, ami példaadó, ami követhető. De szeretném kérni ezt az áldást a férfiakra is, a fiúkra, a leendő édesapákra, vagy már az édesapákra, vagy a nagyapákra, hogy az Isten segítsen titeket, hogy abban a pozícióban, vagy abban a szerepben, amiben vagytok, hogy ott helyt tudjatok állni. A gyereknevelésben, a segítésben, a pelenka cserélésben, és mindenben, amiben kell. Hogy helyt tudjunk mi is állni. És áldjon meg titeket így az Úr, az édesanyákat is, így legyen ez még a ti vasárnapotok, holnap, tovább jövő héttől meg már az apák hete lesz, de legyen ez a tiétek, és hogy én is hálás vagyok azért, hogy nekem is lehetett édesanyám, és hogy gyerekeimnek is lehet édesanyja. Amit úgy Amit az utóbbi időben tanultam meg, azt a Bibliának azt az igazságát, hogy az idő gonosz. Mert hogy az órát nem lehet visszafordítani. És azokat a pillanatokat, amiket megélhetnénk szeretetben, békességben, ha azokat elmulasztjuk, akkor nem lehet bepotolni. Segítsen titeket és bennünket az Úr arra, hogy jól meg tudjuk élni a pillanatainkat, a családi eseményeinket, a gyülekezeti alkalmainkat, hogy tudjuk úgy szeretni egymást, ahogy az Úr Jézus szeret bennünket. Amen.